Másfél évtizedes kutatás előzte meg azt a rendhagyó kiadványt, amelyben a miskolctetemvári első világháborús temetőt mutatják be. Sok munka előzte meg a könyv megjelenését, hisz előtte elvégezték a terület felmérését, a temető megtisztítását, illetve folyamatos karbantartását, a sírkövek feltárását, a hősi halottak neveinek rekonstruálását, majd ezután következett a történelmi kutatás. A háromkő egyesület a Magyar Cserkész Szövetség második észak-magyarországi kerületével együttműködve végezte a munkálatokat. A kutatásról és a könyvről Tóth Arnold történészt, muzeológust, a kiadvány szerkesztőjét Sütő Dávid Pelé kérdezi.
Hogyan indult el ez a kutatás? Hogyan képzeljük el?
Hát magának a temetőnek a kutatása az egy nagyon régi történet, és ennek a könyvnek a történetétől sokkal régebbi. 1991-ben, amikor a cserkészet újra alakult Magyarországon, akkor középiskolás korba lépő 14-15 éves fiatalok voltunk többen barátaimmal együtt, és a 19-es Bükk cserkész csapatban cserkészkedtünk, és akkor a parancsnokunk, Kapusi Laci bácsi vitt el bennünket a Tetemváron egy nagyon titokzatos, különleges helyre, a Hősök temetőjétől még egy kicsit odébb, ahol egy ilyen sűrű bozótokkal és fákkal benőtt területen épp hogy észrevehetően katonasírokat mutatott nekünk a területen. Azzal a céllal, hogy ott indítsunk el cserkészként egy önkéntes munkát, hogy tárjuk fel ennek a temetőnek. Először ugye nem a történetét, hanem egyáltalán fizikailag magát a temetőt, ezeket a sírokat. És aztán ott kis cserkészként, középiskolásként pár évig ezt végeztük, ezt a munkát, több-kevesebb sikerrel. És aztán 2005-ben történt egy komolyabb fordulat, amikor már felnőtt emberként ez a társaság oda visszatért. És a Cserkész Szövetség második kerülete, Borsod-Heves megyei cserkészeknek a közössége, illetve a cserkészekből alakult civil egyesület, a háromkő egyesület, közösen felkarolták ennek a temetőnek a további feltárását. És egy nagyon szisztematikus, nagyon rendszerezett, rendszeres munkavégzés keretében szépen sorba tárultak fel az elfeledett sírok. Nagyon sok sírkövet a föld alól, a fű alól kellett kiásni, szó szerint fizikailag vissza állítani a helyére, és hát azért tartott nagyon hosszú ideig ez a munka, mert ez a temető sokkal nagyobb volt, mint amire eredetileg számítottunk. De most már tudjuk, hogy 630 sírhelyből áll, ebből 511 sírkő van meg ma, és 2017-re jutott el tulajdonképpen arra az állapotra ez a temető, hogy felfigyelt erre a kezdeményezésre nem csak Miskolc város önkormányzata, hanem a Honvédelmi Minisztérium is, és egy honvédelmi minisztériumi pályázat keretében Miskolc összes első világháborús temetőjével együtt végül ez a helyszín is bekerült a rendbe rakandó világháborús temetők sorába. És ekkor készült el a mai állapot, tehát gyakorlatilag, amit most ott a látogatók vagy az érdeklődők láthatnak. És ehhez a munkához kapcsolódott az igény, az a törekvés, hogy hát ne csak fizikailag a sírok legyenek rendben, a fű lekaszálva és az egész helyszín méltóképpen rendbetéve, hanem a történetét is próbáljuk meg kikutatni, ugyanis többé-kevésbé olvashatók voltak a sírokon a feliratok, tehát ugye tudtuk, hogy kik nyugszanak ott, viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy kik ezek a személyek, hogyan kerültek ide, és egyáltalán hogyan történt 1914-15 az ő végső nyugalomra helyezésük itt Miskolcon, és ez váltotta ki végül azt a munkát, aminek a végeredménye ez a könyv lett, amikor a mecénás kulturális alap pályázatán támogatást nyert a háromkő egyesület, hogy elvégezze ezt a munkát, illetve én pedig egy kutatói ösztöndíjat kaptam erre a feladatra 2020-ban, akkor dőlt el végül is, hogy ez a kutatómunka ilyen módon levéltári kutatással folytatódik, és meg fog belőle születni ez a könyv. Mert ennyi röviden a története.
Így a történetből kiderült, hogy gyerekkorában is foglalkozott ezzel, akkor gondolta volna, hogy felnőtt korában is fogja ezt a munkát folytatni?
Igen, ez egy nagyon érdekes kötődés. Nagyon valószínű, hogy azért vállaltam én ezt a munkát és ennek a könyvnek a megírását, mert én érzelmileg kötődtem ehhez a helyszínhez. Tehát nyilván gyerekkoromban ezt nem gondoltam, hogy én valaha történészként erre a helyszínre ilyen módon visszatérek, de nagyon örültem annak, hogy erre most lehetőség nyílott. Tulajdonképpen a könyv megjelenését azt tette lehetővé, hogy 2017-ben előkerült az az elveszettnek hitt temetőkönyv, ami tartalmazza a tetemvári katonai temetőknek a teljes névsorát és hozzá a térképét. Ez a temetőkönyv, ez a Borsod-Abaúj Zemplén megyei levéltárban található, ugye egy térkép is tartozik hozzá, és ez adta meg azt a kiinduló adatbázist, amivel el lehetett indulnunk. Ehhez kapcsolódott az anyakönyveknek a sok-sok adata, ugye a Miskolcon elhunyt első világháborús hősöknek, áldozatoknak az anyakönyvezése, a halotti anyakönyvezése az itt a városban történt, és ezeknek az anyakönyveknek az adatai egy óriási Excel adatbázisban már a rendelkezésünkre álltak, ezt a munkát a levéltárban dolgozó kollégák korábbi években elvégezték, és mindezekhez negyedikként kapcsolódott egy helyszíni felmérés, amit pedig a cserkészek önkéntes munkakeretében végeztek el, az eredeti sírköveknek a feliratait gyűjtötték össze, és az azokon látható adatokat rögzítették, szintén egy Excel adattáblában, és hát ezeket az adatokat összefésülve alakult ki ennek a könyvnek tulajdonképpen a lényegi mondani valója, ami a kötetnek a hátsó részében, a függelékében található, de egyébként ez a terjedelmében a nagyobb része, egy hosszú-hosszú táblázat, ahol 630 személynek a neve és az adatai találhatók. Tehát tulajdonképpen ez az adatbázis volt a lényege a kutatómunkának. Hozzátartozik a teljes képhez, hogy a könyvben az összes adatnak csak az egy harmadát tudtuk megjelentetni terjedelmi okokból. A teljes adatbázis elektronikus formában hozzáférhető, a 3Q Egyesület honlapjáról lehet letölteni, illetve a Borsod-Abaúj Zemplén megyei levéltárban tudják az ottani kutatószolgálat keretében az érdeklődők rendelkezésére átadni. Ami azért fontos, mert hogyha valaki egy-egy személynek a nyomában elindul, vagy családfakutatás kapcsán szeretné az őseit megtalálni, akkor ezeken a helyeken elektronikusan az összes jelenleg elérhető adat hozzáférhetővé vált.
Arról mit lehet tudni, akkor egy kicsit beszélgessünk a temetőről, hogy az itt eltemetett honvédek hol harcoltak, milyen történetük van?
Miskolcon nem volt az első világháború idején katonai cselekmény, tehát tulajdonképpen nem volt érintett a front átvonulásával. Ilyen módon a városban azok haltak meg, akiket sebesültként vagy fertőző betegként a frontról ide szállítottak. Tehát ezek a személyek és a hősök temetőjében nyugvó és a kolera temetőben lévők is mindannyian a katonai kórházakban meghalt embereket jelentik. Amikor kikerültek a frontra az első magyar csapatok, a galíciai frontra 1914. júliusában, akkor azon a területen éppen tífusz járvány pusztított a lakosság körében. Tehát eleve egy járvánnyal fertőzött közegbe érkezett meg a hadsereg. Ezt már tudták a kezdet-kezdetén is a hadvezetés legmagasabb szintjein. Éppen ezért 1914 őszén létrehoztak Észak-Kelet Magyarországon egy 14 kórházból álló védőhálót, egy olyan védőernyőt, úgy hívták ezeket, hogy megfigyelő állomások, amelyeknek az volt a funkciója, hogy a katona vonatokkal, a sebesült vonatokkal érkező frontról ide szállított katonákat először ezekbe a karantén kórházakba kellett vinni, és csak megfigyelés után volt szabad tovább szállítani az ország belseje felé kórházakba, vagy hazaengedni őket, vagy egyáltalán sorsukról gondoskodni. Nek az volt a célja, hogy a járványoknak a behurcolását így megakadályozzák. És ez sikeres volt, tehát az osztrák-magyar monarchiában a polgári lakosság körében nem terjedtek el azok a járványok, amelyek sajnos a fronton harcoló katonákat viszont nagyon-nagyon komoly mértékben sújtották. Ugye Miskolcon is volt egy ilyen járványkórház, ennek több neve is volt, kolera kórház, megfigyelő állomás, katonai kórház, járványkórház, rengeteg elnevezéssel találkozunk a forrásokban. Ez a jelenlegi, pontosabban most már egykori Szondi telepnek a helyén volt, a tiszai pályaudvarhoz viszonylag közel. Barak kórháznak is nevezték, mert hogy fából épült egyforma barakkokban voltak elhelyezve a betegek. És az itt elhunytakat temették ide, ebbe a temetőbe. Ugye legelőször, amikor a háború elkezdődött, nyilván nem tudták, hogy hány halottal kell számolniuk. Éppen ezért a legelső elhunytakat mindenkit a saját felekezete szerinti egyházi temetőbe, vagy pedig az akkor Tetemváron lévő köztemetőbe, a polgári közös temetőbe vittek. És aztán 1914. októberében a Szent Anna templom plébánosa vetette föl először a városvezetés számára, hogy érdemes volna létrehozni egy önálló katonai parcellát, és akkor jelölték ki ezt a temetőt, amelyről a kutatás szól, és itt kezdték meg 1914. novemberében a temetéseket, és hát aztán ugye szoktuk mondani, hogy mire a levelek lehullanak, katonáink győztesen visszatérnek, hogy a levelek már rég lehullottak, de nem tértek vissza, sajnos csak a sebesült szállító vonatok érkeztek egyre nagyobb számban a frontról, és nagyon hamar megtelt ez a parcella. 1915 márciusára gyakorlatilag betelt. Ez már látható volt karácsonykor az év végén, hogy itt valami sokkal nagyobb számú áldozatra kell sajnos számítani, és ekkor jelölték ki 1915 évelején a mai hősök temetőjét, a nagy hősök temetőjét. Egy ideig párhuzamosan használták a kettőt, és utána ezt az elsőt, a kicsit, amit aztán később hősi kis temetőnek neveztek, ezt egy kicsit úgy el is felejtették, úgy olyan elfeledett állapotba került. Már az 1920-as években arról olvasunk a helyi sajtóban, hogy felháborodott a miskolci közvélemény, hogy milyen elhanyagolt állapotok vannak a hősi kis temetőben. És aztán az 1920-as évek derekán, amikor bevezették a Hősök Napja kötelező megünneplését az első világháborús hősökre emlékezve, akkor indult egy önkormányzati felhívás, egy ilyen lakossági kampány, amihez adománygyűjtés is kapcsolódott, és egy pár év alatt a 30-as évek elejére sikerült azt elérni, hogy egyforma sírköveket készítettek mindenhová, és méltó állapotban őrizték a nagy hősök temetőjét is, illetve mellette a kis hősi temetőt is. Aztán a második világháborúban már a front is elérte Miskolcot, akkor már sokkal komolyabb csapások sújtották a várost, és a világháborút követően, ugye a kommunista hatalom átvétel után már nem volt illő és illdomos az első világháborús hősökre, meg Trianonra emlékezni. Ilyen módon teljesen elfeledetté vált, és benőtte a gaz, a dzsungel, és ugye itt érünk a történetünk elejére, hogy 1991-ben a cserkészek kezdték meg ennek a temetőnek újra felfedezését, feltárását.
És ha már a cserkészek, ha jól tudom, a mostani kutatásba is segítkeztek, milyen munkát, milyen kutatást végeztek ők ebbe a folyamatba, hogyan vettek részt?
Egyrészt átadták azt az adatbázist, amit 2017-ben ők készítettek, tehát a névsorokat, és aztán amikor elkészült a könyvnek a függeléke, és ez a nagy táblázat, akkor nagyon fontos volt, hogy a helyszínen ellenőrizzük, hogy tényleg azok a nevek, azok a sírkövek ott vannak-e, ahová én azt a táblázatot beírtam. És ebben a helyszíni ellenőrzésben vettek részt önkéntesek, végigjárták a temetőt a listák alapján, és beazonosították, hogy valóban abban a sorban és abban az oszlopban van-e az az X, hogy tényleg ne legyen benne hibás adat.
Mik voltak a legizgalmasabb pontjai a kutatásnak, hiszen ha jól tudom, ez egy másfél évtizedes kutatást, gondolom voltak ominózusabb részei.
Tulajdonképpen a legérdekesebb, hogy itt nagyon kevés magyar katona van. Tehát ebben a temetőben az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregének és honvéd alakulatainak és osztrák honvédeinek, a Landwehr alakulatoknak mindenféle katonája nyugszik. Ez azt jelenti, hogy 150 különböző alakulatban harcoltak azok, akik ugye ide kerültek, és a 150 különböző alakulat közül viszonylag kis számban voltak a magyar honvéd ezredek, sokkal nagyobb számban a közös ezredek, ami azt jelenti, hogy jelenlegi országhatárokat, ha nézzük, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamai közül ilyen 12 állampolgárai lennének, és 15 különböző nemzetiséghez, nációhoz, és 7 különböző vallásfelekezethez tartoznak azok, akik itt vannak eltemetve. Tényleg vannak közöttük csehektől kezdve, morvákon keresztül szlovákok, vannak ugye déltiroliak, olaszok, az olaszok duplán is, hiszen voltak olasz nemzetiségű katonái a monarchia közös hadseregének, és voltak hadifogolyként idekerülő ellenséges olaszok is, akik közülük néhányan ide lettek eltemetve. Vannak nagyon nagy számban Galíciából lengyelek, ruszinok, ukránok, aztán hát természetesen Erdélyből magyarok, erdélyi szászok, délvidékről nagyon sokféle délszláv náció, horvátok, szerbek. Tehát az egész birodalomnak a sok nemzetiségű összetételét nagyon-nagyon szépen tükrözi ennek a temetőnek a személyi összetétele. Ez mindenképpen egy nagyon érdekes lenyomata ennek ennek a egykori osztrák-magyar monarchiának.
Hogyan értékelni a kutatást, milyen eredménnyel zárult?
Tulajdonképpen az eredmények mondhatni csepp a tengerben, hiszen több mint 1,5 millió katona adatait megtaláljuk a katonahőseink.militaria.hu oldalon, amit már 2014 óta, 6 éven keresztül épített a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Múzeum, Hadtörténeti Intézet Budapesten. Tehát ha ehhez a hatalmas adatbázishoz nézzük, hogy ebből a 1,5 millióból most 630 embernek a nevét pontosabban tudjuk, vagy az adatait részletesebben tudjuk, akkor azt kell mondjuk, hogy tulajdonképpen összességében ez egy nagyon-nagyon picike szelete csupán az elért eredményeknek. Ami sokkal fontosabb, hogy ez itt helyben érdekes igazából, tehát a miskolciak számára fontos talán ez a könyv, hiszen hogyha valaki ezt kézbe veszi, vagy pedig az interneten a 3Q Egyesület honlapján megnézi a róla szóló tudósításokat, meg az adatbázist, akkor szembesülhet azzal, hogy a város történetének van egy olyan szelete, egy olyan része a Tetemváron Miskolcnak, ahol volt valami elfeledett történet, ami egykor része volt a mindennapi életünknek, mindenki tudta, hogy hol van a Hőség istemető, aztán egy generáció vagy kettő már egyáltalán nem tudta, és most itt van egy újabb lehetőség, hogy az utánunk jövő generációk pedig már újra tudják, hogy a Hősök temetője mellett van egy másik katonai parcella is. És ami a legjobb visszajelzés, a leginkább emberi visszajelzés, az az volt, amikor a rendbe rakott temetőben néhány évvel ezelőtt megjelentek halottak napján az első gyertyák. Megjelentek az első virágcsokrok, koszorúk a sírokon, ami azt mutatta, hogy bizonyos családok megtalálták az őseiket, a felmenőiket, a első világháborúban elhunyt távoli ősüket. Vagy egy olyan visszajelzés, hogy Lengyelországból érkezett fotó, ami az ottani temetőben nyugvó katonát még életében ábrázolja, a Miskolci Barak kórházban készült egy csoportkép, ezt valahogy a család őrizte, megtudták azt, hogy zajlik ez a kutatómunka, és a fénykép eljutott hozzá. Hozzánk, és most a könyvben meg is jelent ez a fotó. Tehát ezek a visszajelzések azt mutatják, hogy az egyéni életsorsok, a családtörténetek szempontjából van ennek igazi jelentősége. Hogyha valaki a hozzátartozóit keresi, akkor most egy segítséget kaphat ahhoz, hogy meg is találja.
Ugye az egyik kézzel fogható eredmény maga a kiadvány lett a könyv. Mit sikerült benne összefoglalni, miket szerkesztettek bele?
Két részből áll, az első része a bevezető tanulmány, amiben magának a temetőnek a történetét írtam meg, és ott nem csak a temető létrejöttének, hanem a kutatásának, a gondozásának, az újjászületésének a történetét is olvashatják az olvasók. A második része, a nagyobbik része pedig maga az adatbázis, ahol a nevek és az adatok, születési adatok, elhalálozása, halálnak az oka, egy sereg részletes adat található minden egyes személlyel kapcsolatban. Ami érdekes egyébként, hogy nem csak katonák vannak a temetőben, hanem körülbelül 60 polgári személy, és köztük nők is. Ennek pedig az az oka, hogy a fertőző betegségekben sajnos a Barak kórház ápoló személyzete is megfertőződött és meghalt, és hát közülük vannak ezek szerint olyanok, akik nem a saját településükön vagy a saját családjuk temetőjében kerültek végső nyugalomra, hanem itt a katonák közé temették őket. A másik érdekesség pedig a halálozási okokra hadd térjek ki. Ugye a sebesülés és a sebesülésből eredő elhalálozás az viszonylag szerény, és körülbelül 75% az a fertőző betegségekben történt elhalálozás, tehát egyértelműen a hadsereg körében pusztító járvány az, ami teljesen végig söpört a galíciai fronton, és aztán ennek az eredményét látjuk itt ebben a temetőben is. Amit említettem, a nemzetközi vonatkozások, nemzetközi összefüggések, Miskolcon van olyan civil kezdeményezés, és vannak olyan történészek, kutatók, akik a 10-es honvédek nyomában járják a világot, és többek között Olaszországban, vagy az emlegetett galíciai fronton keresik, kutatják nem csak a 10-es honvéd sírokat és az ottani emlékhelyeket, hanem keresik a kapcsolatokat is az ottani katonai hagyományőrzőkkel és kutatókkal. És amikor a könyvbemutató rendezvénye lezajlott, akkor utána ott maradtunk még egy kicsit beszélgetni ezekkel a kollégákkal, és akkor fölvázoltunk egy olyan lehetséges további utat vagy jövőképet. Hogyha sikerülne kapcsolatban lépnünk mondjuk az olaszországi kutatókkal, akkor közösen ki tudnánk cserélni az anyagainkat. Ugye ők nagyon sok mindent őriznek az ott meghalt és ott eltemetett tízes honvédekről, de mi is őrzünk adatokat a nálunk nyugvó nem magyar katonákról. És hogyha ezek a kapcsolatok létrejönnének, megerősödnének, akkor arra is láthatnánk esetleg esélyt, hogy az itt nyugvó személyek hozzátartozóihoz az információ valahogyan ebben az említett 12 utódállamban nemzetközi szinten is eljusson. Hát ez egy nagyon nagy munka, nagyon nagy vállalás, egy egész élet is kevés hozzá, hogy ezt a sok-sok élettörténetet mind fölfejtsük, de talán nem reménytelen, és egy-egy példával érdemes volna elkezdeni.
További jó munkát kívánok akkor a jövőbeli tervekhez is, illetve gratulálok a kiadványhoz és ehhez a közös munkához, illetve a temető helyreállításához is.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, Tóth Arnold történészt, muzeológust, a Miskolci Herman Otto Múzeum munkatársát hallották arról a kiadványról, amely a Miskolc tetenvári első világháborús temetőt mutatja be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.